Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük a mi Urunkat a 105. Zsoltárunk első versének éneklésével. A 105. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Foglaljunk helyet, testvéreim, és keresztelőre készülve a 329. énekünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket fennállva és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy eljöhettünk ma a templomba, hogy hálát adjunk neked minden jóért, amit tőled elvettünk az elmúlt napokban is. De nem csak a jóért akarunk hálát adni, hanem a nehéz pillanatokért is. Hiszen azt mondod, hogy akik benned bíznak, azoknak még a rossz is javukra válik. Nem csak a jó válik áldásukra. Kérünk, hadd tapasztaljuk meg ezt a csodát, ezt az igazságot mindnyájan. Köszönjük néked, hogy van gyülekezetünk. Köszönjük néked, hogy összegyülekezhetünk azért, hogy dicsérjünk téged imádsággal, énekszóval, és azzal is, hogy meghallgatjuk az igét, és odaszálljuk magunkat neked engedelmességre. Hálából mindazért a jóért, amit tettél értünk, és amit teszel értünk. De leginkább azért, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, hogy meghaljon értünk a kereszten, megváltson minket, és legyen számunkra bűnbocsánat, igazság és örök élet. Kérünk téged, hogy leginkább ezért segíts magunkat hálaáldozatul odaadni neked, és érted élni, neked élni, veled járni életutunkat. Kérünk, légy közöttünk ma. Áld meg azt a kisfiút, akit megkeresztelünk, áld meg a családot, szűkebb, tágabb rokonságot, kérünk, hogy legyél minnyájunkkal, azokkal is, akik betegséggel küszködnek, vagy azokkal, akik gyászoló szívvel jöttek ma közénk, vagy akik éppen egészségesek vagyunk. Áld meg közösségünket jelenléteddel, hatalmas, szerető mennyei atyánk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, titeket pedig kérlek, hogy jöjjetek ide az úrasztala mellé. Kedves Laci és Diana, szeretettel köszöntünk benneteket és a kedves keresztszülőket is a mai istentiszteletünkön, abból az alkalomból, hogy elhoztátok kisfiatokat, hogy megkereszteljük. Hallgassátok, hogy hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. A Filippi levélből egy rövid ige verset idézek még. A Filippi levél 4. részében a 4. vers ezt mondja: örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Örömteli alkalom volt, amikor a zsidó embereknél egy kis újszülött fiút körülmetéltek. És örömteli alkalom, amikor egy kisfiút itt megkeresztelhetünk a gyülekezetbe. Örüljetek, szülők, keresztszülők, kedves nagyszülők, családtagok, örüljetek, mert kaptatok egy ajándékot az Úrtól. Kaptatok egy ajándékot az Úrtól. Az ő ajándéka a szülőknek, keresztszülőknek, családtagoknak, sőt a gyülekezetünknek is, ez a kisgyermek, akit megkeresztelünk. Örüljetek az Úrban. Neki is örüljetek, természetesen, a kis ajándéknak, de örüljetek az Úrban, mondja az apostol. Örüljetek az Úrban, aki alkotta őt, és aki odaadta nektek, rátok bízta, hogy neveljétek föl az ő tanítása és intése szerint. Örüljetek az Úrban, aki nem csak megteremtette, hanem aki most a keresztség jele által kegyelemből szövetségébe fogadja őt, szövetségesévé teszi. Mivel Isten a legnagyobb, ő meg most itt a legkisebb, az egy nagy dolog, hogy a hatalmas teremtő Isten egy kis emberkét a maga szövetségesévé nyilvánít. Ettől fogva ő a pártfogója. Örüljetek az Úrban, aki teremtette, és aki szövetségesévé fogadja. És örüljetek az Úrban, aki az ő szövetséges népe közé sorolja most őt. Mert az Úrnak nem csak emberei vannak, hanem van egy közösség ebbe a világba. A keresztjén Anya Szent Egyház. És most a keresztség jelével ennek tagjai közé sorolja. Ez hatalmas nagy emberi társaság, világon mindenféle felé szanaszét szórva van, itt is van egy kis része. Ő most ennek a mi gyülekezetünknek lesz a tagja, és ezáltal lesz tagja az Isten szövetséges népének, a keresztség jele által. És örüljetek az Úrban, aki be fogja tartani a neki tett ígéreteit, meg a nektek tett ígéreteit is. Minden ígéretet, amit a szövetségeseinek tesz, szépen betartja a maga idejében. Tehát örüljetek, és örömötökben dicsérjétek hálával az Urat. Erre szólított föl a fogadó ige is, hogy bejöttetek a templomba. És ne csak hálásan dicsérjétek az Urat, hanem szánjátok oda magatokat arra, hogy megismertetitek Lacikával is az Úr Jézust. Erősítse meg ehhez a kezeteket az Isten. Adjon nektek ehhez nagyon sok bölcsességet, felülről való bölcsességet, és igazi szeretetet a szívetekbe. Örüljetek az Úrban. Most pedig, miután azzal a szándékkal hoztátok, hogy megkereszteljük őt, föltezek nektek két kérdést, melyre válaszoljatok hangos szóval. Először is kérdezem, akarjátok-e, hogy kisfiatok az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangosan, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istent megismerhesse, az ő belévetett hitre eljuthasson, és erről ő tegyen majd vallást önként a gyülekezet előtt a konfirmációkor. Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük. Isten adjon nektek erőt fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most pedig jöjjetek fennállva, mondjuk el a keresztjének hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. László Botond, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet. Foglaljunk helyet, és hallgassunk meg egy verset, amit az egyik családtag szeretne elmondani, köszöntve a szülőket és a gyermeket. Ide.
Ezen a versen szeretnélek benneteket köszönteni. Turmezei Erzsébet, kié vagy? Kié vagy édesanyád karján, kicsi gyermek, minnyájunk szemefénye, boldog szülők beteljesült reménye. Enyém mosolyog rád édesanyád, amikor a szívére ölel. Enyém simogat meg édesapád, amikor a magasba emel. Miénk, mondjuk mi mind, ki velük együtt örülünk neked, s féltve vigyázzuk harmat életed. És ma Jézus szólal meg, enyém vagy. Enyém vagy, mert megváltottalak, neveden hívtalak, szüleidnek szent megbízással ajándékul én adtalak. Elpecsétellek, óvlak, védelek, és egész földi vándorútadon láthatatlanul én veled leszek. Csendesen figyeljünk az égi szóra, igen, te Jézusé vagy, áldott óra. Áhítattal látjuk homlokodon a láthatatlan szent pecsétet, Jézusé vagy, de ő reánk bíz téged. Titkok fátyol a lebben, hogy te így vagy, miénk még teljesebben. Jézus van itt, minnyájunkhoz közel, s kegyelme minnyájunkat átölel.
Köszönjük szépen. Kedves testvérek, énekeljünk. A 166. énekünket énekeljük el, mindegyik versével. 166. dicséretünket. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk.
Oh.
Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassátok meg Sámuel prófét a második könyvéből, a 22. rész 33. versétől a 46. versig. Tehát Sámuel prófét a könyvének, második könyvének 22. részében, a 33. verstől a 46. versig így szól hozzánk Isten írott igéje. Isten az én erős kőváram, ki vezérli az igaznak útját, lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, s magas helyekre állít engem, kezeimet harcra tanítja, hogy az érc ív karjaim által törik el. Idvességednek pajzsát adtad nékem, s kegyelmed nagyját tett engem. Lépéseimet kiszélesítetted alattam, és bokáim meg nem tántorodtak. Üldözöm ellenségeimet, és elpusztítom őket. Nem térek vissza, míg meg nem semmisítem őket. Megsemmisítem, eltiprom őket, hogy föl nem kelhetnek. Lábaim alatt hullanak el, mert te erővel övesztél fel engem a harcra. Lenyomtad azokat, kik ellenem támadtak. Megadtad, hogy ellenségeim hátat fordítottak nekem. Gyűlölőim, kiket elpusztítottam én. Felnéztek, de nem volt, ki megszabadítsa. Az Úrhoz, de nem felelt nekik. Szétmorzsolom őket, mint a föld porát. Összezúzom, mint az utca sarát. Széttaposom őket. Megmentettél népemnek pártoskodásaitól. Népeknek fejéül tartasz fenn engemet. Oly nép szolgál nékem, melyet nem ismertem. Idegen fiak hízelednek nékem, s egy hallásra engedelmeskednek. Idegen fiak elcsüggednek, s váraikból reszketve jönnek elő. Kedves testvérek, már többedik vasárnap veszük ezt a részt, és az elmúlt két vasárnapon azt láttuk, hogy Dávid király elbeszéli az Úrnak, meg az embereknek is ebben a zsoltárában, hogy milyen fenséges az Isten. Beszéltünk arról, hogy először magasztalja Istent a megbízhatóságáért, a hűségéért. Aztán azért, hogy megvilágosítja a híveit, hogy a sötét sorsukat jobbra fordítja. Aztán azért, hogy erőforrás az Isten az ő gyermekeinek, a benne bízóknak. Elbeszélte azt is, hogy mennyire jól intéz mindent. Ő irányítja az emberiségnek a sorsát. Rámutatott, hogy Istennek a beszéde abszolút tiszta, megbízható beszéd. Aztán elmondta, hogy az ő oltalma alatt biztonságban vannak a benne bízó emberek. És rámutatott arra is, hogy az Isten lénye páratlan, egyedülálló a mindenségbe. Nincs hozzá hasonlítható. Tehát úgy mondtuk, hogy Dávid így áradozik Istenről. Áradozik Istenről. És itt ebben a szakaszban, amit ma felolvastunk, ebbe ezt igazából tovább folytatja, csak azt mondja el, hogy az ő életében hogyan tapasztalta meg ezt az Istent. Az a hatalmas Isten, akiről ezt és ezt mondtam, íme, amikor abban a szorongatott helyzetben voltak, hogy a saját népemből támadtak ellenségeim, és krízist idéztek elő. És én kiáltottam az Úrhoz ebből a nehéz helyzetből, és az Úr, ez a hatalmas Isten mit tett értem? Hogy tette értem? Megmentett engem az ő markukból, és az én királyságomat helyreállította, és megszilárdított engem. Tehát látja, hogy az Isten az ő életébe munkálkodott, és ezért dicsőséget ad Istennek. Magasztalja Istent. Négy dolgot emelnék ebből a felolvasott hosszabb ige szakaszból, és ezt próbáljuk rövidebben, vagy éppen egy kicsit hosszabban áttekinteni. Az első, hogy Dávid rámutat, hogy Isten irányítja az igaz ember életét. Ő irányítja, így mondja itt a 33. versbe, mindjárt a legelején, ki vezérli az igaznak útját. Vagyis ő irányítja az igaz embereknek a sorsát. Az igaz emberek a Bibliában azok mindig az Istenfélő emberek, nem a bűntelen emberek, mert önök nincsenek, hanem akik félik Istent, akiknek Isten az első az életükbe. Azt mondja a Dávid, hogy az ilyen igaz emberek sorsát az Isten kézbe tartja. És tudhatják az ilyen emberek, hogy akár mi történik velük, akár rossz történik velünk, akár jó történik, az Istentől jön az. Ez általánosságban igaz, mondja Dávid, de nyilván, hogy magára is gondol, hiszen azt mondja, az én sorsomat is tulajdonképpen Isten vezérli. De nem csak az enyémet, hanem mindenkiét, és így még mi is magunkra tudjuk ezt vonatkozni. Ha és amennyiben mi is igaz emberek vagyunk, akkor elmondhatjuk, hogy a mi életünk az ő kezébe van. A velünk történő dolgok, események nem véletlenül követik egymást. Siker vagy sikertelenség, egészség, betegség, élet, halál, fenn vagy len, a hivatásba, a munkába, a család életébe. Minden az Úr irányítása szerint történik. Az Úr testvérek olykor elgondolkoztat erről bennünket, mert hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mi tartjuk a kezünkben a sorsunkat. Életem irányítása kezemben van. És egy darabig ez úgy tűnik, hogy ez így is van. Legalábbis úgy tűnik. De aztán egyszer csak történnek olyan dolgok, amiket nem tudunk ellenőrzésünk alatt tartani. Nem is mi idéztük elő, nem is tudjuk elmulasztani őket. Hiába próbálkozunk, pedig egyszer csak megtörténik. Hát ilyen megtámad valakit egy betegség. Ezt nem, senki nem akarja, hogy engem megtámadjon egy betegség, meg nem teszek meg érte mindent, hogy bárcsak megtámadna egy betegség. Nem akarjuk. De mégis megtámad. Megtörténik, hogy meghal valaki a családba, ugye? Nem akar meghalni, de egyszer csak váratlanul meghal, és rászakad a gyász az itt maradottakra. Más egyéb tragédiák is történhetnek a gyerekeinkkel, vagy rokonságunk körébe, amiket hát nem akarja senki, de mégis megtörténik. Ellenőrzésünk kicsúszik a kezünkből. És ilyenkor Isten elkezdi velünk éreztetni, hogy egy kicsit vegyünk vissza a nagy a mellényünk. Kicsit vegyünk vissza. Mert az ő kezébe van a mi sorsunk. És ezt, testvérek, jó ezt újra meg újra megfontolni. Nem tudom, gyerekkoromban én sokat olvastam Daniel Defoe-nak a Robinson Crusoe című regényét. Igaz, hogy egy ilyen szocialista kilúgozott változat volt, de még abban is benne maradt egy-két ilyen istenfélő mozzanat, mert ez a regény az eredeti változatában tele van ilyen hívő vonatkozásokkal, meg utalásokkal, meg idézetekkel a Bibliából. Csak hát azt annak idején azt úgy kirodírozták belőle. Na mindegy, ebben a Robinson Crusoe-ban, ugye ő egy angol ember volt, aki hajótörés szenvedett, és egy lakatlan szigetre keveredett, és amikor kivetődik a szigetre, akkor Robinsonnak ezeket a szavakat adja szájába Daniel Defoe: biztonságban partot értem tehát. Az égre emeltem szemeimet, és hálát adtam a teremtőmnek csodálatos megmenekülésemért. Hiszen percekkel korábban még esélyem is alig volt rá. Leírhatatlan hála és öröm érzete fogott el, mert mondhatni, a biztos halálból szabadultam meg. Ezután már el tudtam képzelni, mit érezhet az a halálra ítélt, aki a bitófa alatt állva kötéllel a nyakában kapja kegyelmének hírét. Járkálni kezdtem a parton, karjaimat az ég felé tárva, egész lényemmel, megszabadulásom csodálatos természetén álmélkodtam. Minden utitársam vízbe fulladt, csak én éltem túl a pusztítást. Belőlük nem láttam többé mást, csak néhány kalapot, sapkát és kétfele más lábbelit. Szememmel az átonyra futott hajót kerestem a hullámtörésen át, a tajtékok közt, és mikor megpillantottam a messzeségben, azt gondoltam: Istenem, hogyan jutottam el egyáltalán ide? Kihez szól? Kinek ad hálát? Az Istennek. Pedig Robinson ekkor tájt még nem is volt istenfélő ember. Csak ezután vált igazából azzá. Hallott ő már Istenről otthon, de egy istentelen életet élő ember volt, és így került erre a lakatlan szigetre, ahol aztán megtért az ő istenéhez, az atyá istenéhez, akiről hallott. Ott aztán a parton eszébe jutott, amikor egyedül mászkált, hogy kinek is köszönheti azt, hogy él. Kinek a kezébe van a sorsunk? nem csak az övé, a miénk is. Az Isten kezébe. Minden esetre, testvérek, vigyáznunk kell arra, hogy ebből az igazságból nehogy valami rossz következtetéseket vonjunk le. Némelyek ugyanis ebből arra következtetnek, hogy Isten irányítja az ember életét, akkor az embernek nincs szabad akarata, csak egy bábú az ember. Isten irányít mindent, az embernek nincs is jelentősége, csak egy akarattalan bábú az. Isten determinál mindent. De ha Isten determinál mindent, akkor én, mint ember, nem is vagyok felelős az én döntéseimért, az én szavaimért, az én tetteimért. Na, ez egy rossz következtetés. Az is rossz következtetés, testvérek, hogy Isten nem irányítja a dolgokat, hanem minden az ember szabad döntésén múlik. Minden az egyes emberen múlik. Isten lehet, hogy nincs is. Nem, hogy irányítana. Nincs is. Minden az egyes emberen múlik. Ez is rossz következtetés a Biblia szerint. És az is rossz következtetés volna, hogyha úgy gondolkoznánk, hogy az ember dönt mindenbe, de Isten meg mindig alkalmazkodik az ember döntéséhez. És egy ilyen kis orrhosszal lemaradva követi az embernek a döntéseit. Ez se jó. A Biblia, testvérek, olyan feszültségbe beszél erről a két dologról, amit nem szabad senkinek föloldani. Ez a feszültség, hogy Isten irányít mindent, és ugyanakkor az ember szabad akarattal kell, hogy döntsön az egyes élethelyzetekbe, hogy mit csinál, minden külső kényszert és belső kényszer nélkül dönthet, úgyhogy minden egyes szaváért, megnyilvánulásáért felel az Istennek. A Biblia azt is kizárja, testvérek, hogy a sátán irányítaná a dolgokat, ezt már csak zárójelben mondom, mert van, aki ezt gondolja, hogy a sátán irányítja a világot. Nem a sátán irányítja. A Biblia szerint megáll ez a feszültség, hogy Isten irányít mindent, kézbe tartja a dolgokat, egy másodperc, egy tized másodpercre nem csúsznak ki a kezéből a dolgok, az események láncolata, tereli az Isten az egész világtörténelmet sátánostól, istenfélőktől, istentelenektől együtt a végcél felé, az utolsó ítélet felé, amit megvallottunk a hitvallásunkba is, és a világ újjáteremtése felé. Ugyanakkor itt vagyunk mi emberek, akiknek Isten adott észt, akaratot, felelősek vagyunk azért, hogy vezetjük az életünket, és mit csinálunk. És tudhatjuk azt, hogy egyszer majd jön Jézus, és ott fogunk előtte állni az ítélőszék előtt, és 100%-ban felelősek vagyunk minden kimondott szóért, meg minden megtett tettér, vagy éppen nem kimondott szóért, és meg nem tett jó cselekedetért is. Ezt a Szentírás, testvérek, úgy fejezi ki Istennek ezt a munkálkodását, ami nem szünteti meg az ember szabadságát se, meg felelősségét se, ezt úgy fejezi ki, hogy Isten gondviselő munkája. Isten gondviselő munkája. Hát ezzel kell szembenéznünk, testvérek, nekünk, akinek majd lesz egy kis ideje, az a Heidelbergi KT-t lapozza föl a 27.-28. kérdésnél, mert ott ezt még világosabban, meg még egyszerűbben, mint én megtalálja, megfogalmazva. De a legegyszerűbben Dávid fogalmazta meg, aki azt mondja, hogy Isten vezérli az igaz ember útját. Kész. És ez most azt mondom, hogy kész. Ja. Csak azért ez, tudom, hogy nem ilyen nagyon egyszerű. Akkor egyszerű, amikor jó dolgok történnek az emberre. Akkor egyszerű. Isten vezérli az igaz ember útját. Hát köszönöm, Uram, hogy ez történt, az történt, sikerült, bejött. Na de amikor kapunk egy rákos diagnózist, akkor is az Úr kezéből fogadjuk-e? Vagy akkor elkezdjük vádolni az Istent? Miért? Hogy? Vagy értitek-e, beüt a krach, mondjuk egy anyagi vállalkozás csődbe megy. Ez is az Úrtól van? Tőle fogadom el ezt is? Hát, na, nem egyszerű dolgok ezek, testvérek, és ilyenkor meg kell az embernek harcolnia, küszködnie magába, Istennel is meg kell vívni a csatáját, mint Jákobnak ott a Jabbók révénél, hogy most akkor ez így van, vagy nem így van. Elfogadom az ő kezéből a jót, és a rosszat is. Úgy beszélek, mint Jób, emlékeztek. Az asszony mondta neki, hogy átkozd meg az Istent, és hajj meg, hát már elvesztetted a gyerekeidet, elvesztetted a vagyonodat, már elvesztetted az egészségedet is, a három legfontosabb dolgot, ami az életbe számít valamit. Egészség, vagyon, gyerekeid, családod, itt maradtál, itt vakargatod magad a porba egy cserépdarabbal, átkozd meg az Istent, és hajj meg. Ez a megoldás. És akkor Jób mit mond neki, hogy bolond ez a beszéd, amit mondasz. És ha a jót elvettük az Istentől, a rosszat is elvesszük. És az Istentől vesszük el. Az ő kezéből, akiről tudjuk, hogy nem csak hatalmas, hanem szerető kéz is. És az övéinek ő rosszat nem csinál, ahogy énekeltük múlt vasárnap is a 272. énekbe. Na ez az első dolog, testvérek, erről kell elmélkedjetek egy kicsit. Mindig újra és újra, hogy az Isten kezébe van az én sorsom. A második pont, amit akarok mondani az ige alapján, hogy Dávid kiemeli, hogy Isten gyors győzelmeket ad az igazaknak. Így mondja, hogy az Isten az igaz ember lábait olyanná teszi, mint a szarvasé, és magas helyekre állít engem. Ez a szarvas lába a Bibliába a könnyed gyorsaságnak, a fürgeségnek a szimbóluma. Hiszen gyorsan felszökken a hegyoldalakon is, láttatok már biztos így erdőbe sétálva, hogy egyszer csak jön egy őz vagy szarvas, azt egy pillanat alatt eltűnnek. Mindegy, hogy fölmegy, lemegy, leginkább fölfele futnak, ha tudnak. Eltűnnek egy pillanat alatt, ahogy észrevesznek. Magas Tátrába szoktunk jönni, menni ugye az ifjúsági tábor résztvevőivel, és ott olykor-olykor beleütközünk ilyen vadkecskékbe, kőszáli kecskékbe. Hát azok olyan mutatványokra képesek ezeken a meredek sziklafalon, hogy az ember csak les. Úgy ugrobugrának ottan, látható a majdnem függőleges a fal. Azt se tudjuk, hogy hogy kapaszkodik, vagy mit csinál ott ez. Ő meg ottan ideugrik, oda megy, megáll egy sziklaormon, legelészik valami kis mohát vagy füvecskét, ami ott kinőtt, de tovább ugrik. Hát hogy fog onnan lejönni? Egyáltalán hogy ment oda fel? Nem tudjuk. De ilyen ügyesek. Dávid is láthatott, testvérek, mert Izraelben is voltak őzek is, szarvasok is, voltak vadkecskék is, kőszáli kecskék, voltak gazellák is. Tehát ez a fajta négylábú állat, amelyik nagyon ügyesen mozog nehéz terepeken is. Azt mondja, Isten azért lábaimat olyanná teszi, mint a szarvas lába, hogy könnyed gyorsasággal értem el nehéz dolgokat. Mi ez a nehéz dolog, amit elértem? A magas helyeimre állított engem az Úr. Vagy a héber szövegnek a héber magyar fordításából azt mondja Dávid, hogy ánom enged magaslataimon. Vagyis Dávid arra utal itt, hogy neki az Isten megadta, hogy viharos gyorsasággal és könnyed ügyességgel az Izrael földjén lévő erődítményeket, ilyen sziklákon lévő megfigyelő pontokat, várakat, erődöket pillanatok alatt el tudta foglalni. Amiket nagyon nehéz arrafelé is, meg mindenhol nehéz elfoglalni. Magyarországon is ugye akárhova megyünk. Mindenütt a várakat, azokat fölépítik a domtetőkre, hegytetőkre, hogy lehetőleg az ellenség nehezen tudjon hozzáférni. Hát ez Izraelben is ugyanígy van. Csak ott még durvábbak a hegyek. Még durvábbak a hegyek. És oda fölmenni, hát az eléggé. De Dávid azt mondja, nekem az Úr megadta, hogy én megszereztem a népen fölött és az egész ígéret földje fölött a hatalmat, sikert arattam, győzelmet arattam, mégpedig viharos gyorsasággal és könnyedséggel, mint ahogy a szarvas fölszalad a legmagasabb hegyoldalakra is. És ott megáll és körülnéz. Én is azt mondja Dávid, így megadta nekem Isten, hogy ilyen könnyedén fölfutottam, ezt így körülnéztem. És enyém az egész Izrael. Isten a lábam alá tette. Az egész népet, az egész ország földjét. Magas lataimon enged állni. És testvérek, itt ebből talán én azt tudnám így magunkra alkalmazni, hogy a hívő ember is gyors győzelmeket arathat az ellenségei felett. Vannak nekünk ellenségeink, leginkább a test indulatai, a világ csábításai, egy-egy sátántól való gondolat vagy érzés. És van, akit ezek úgy meg tudnak fogni, testvérek, hogy egyfolytában ezekkel killódik. Hogy erre vágyok, arra vágyok. a világ divatját akarom követni. Ez de nem sikerül, ha sikerül, hogy sikerül, hogy nem sikerül. A sátán beültet az emberek szívébe, lelkébe gondolatokat, érzéseket, testvérek. És az ember nem bír vele. Hát a legnagyobb együttérzéssel kell megemlítenem azt, hogy volt itt egy tragikus cselekmény Szegeden. Nemrégiben ugye megöltek egy fiatal párt, és a gyilkos is öngyilkos lett utána. Tehát a gyilkos háromszoros gyilkosságot követette. És beszéltem az egyik hozzátartozóval, a gyilkosnak az egyik hozzátartozójával, és mondta, hogy a fiatal ember 28 éves volt, egyszerűen egy hosszabb idő óta nem tudott szabadulni attól a gondolattól, hogy öljön, hogy megölje ezt a lányt, aki korábban próbált neki udvarolni, meg annak az új barátját. És kínlódott vele hónapokon, sőt, már lassan megy éve, kínlódott ezzel, és nem bírta legyőzni. Nem bírta legyőzni, végül erőt vett rajta ez a szerencsétlen gondolat, ez az indulat, és véghez vitte a tettét. Úgy járt, mint szerencsétlen Kain is, ugye, amikor már ott forgatta a fejébe, hogy megöli a testvérét, Ábelt, és akkor Isten mondta neki, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, de te uralkodjál rajta. És Kain egy darabig próbált, de nem bírta legyőzni, és egyszer, amikor a mezőn találta, megölte a saját vértestvérét, Ábelt. És sokszor, testvérek, látjuk ezt, hogy Dávid is úgy járt annak idején Bécsabéval kapcsolatban, hogy meglátta azt a nőt a szomszédba, elkezdett agyalni jobbra-balra, ugye, áthívatta, csak elkövette vele a házasságtörést, aztán csak megölette a férjét, aztán csak hazudozott össze-vissza. Valahogy, mint hogyha egy ilyen kényszer lenne, és mindezek mögött, testvérek, azt kell meglássuk, hogy azért nem tudtak győzni a kísértések fölött, mert az Úrral való kapcsolatuk meggyengült. Meggyengült. Ha a Dávid az Úrba kapaszkodott, akkor erős volt annyira, hogy ezeket a belső kísértéseket, belső bűnre való ösztönzéseket, csábításokat le tudta győzni. Pillanatok alatt le tudja az ember győzni, ha közel van az Úrhoz. És nekünk is arra bátorítalak benneteket, hogy minden nap tegyétek a szíveteket, az életeteket az Úr Jézusnak a kezébe, hogy itt vagyok, Uram, én neked akarok engedni. Köszönöm, hogy veled együtt élhetek, és veled együtt meghaltam én a bűnnek, és veled együtt föltámadtam, hogy éljek az Istennek, és köszönöm, hogy én szabad vagyok. Szabad vagyok, és ha jön egy gondolat, akkor is lehet erről megemlékezni. Én szabad vagyok, hiszen Krisztussal együtt vagyok, és ő általa élek az Istennek. És nekem nem kell véghez vinni ezt vagy azt a gonosz érzést, indulatot vagy bűnt, amire van egy belső kényszerem. Nem kell véghez vinnem. Szabad, tiszta életet, szent életet élnem. Értitek ezt? Azt mondja, hogyha így az ige azt mondja, hogyha megemlékezünk így az Isten ígéreteiről, amit adott nekünk, akkor nem kell sokat várnunk. Rögtön legyőzik a kísértéseket. Azonnal megerőtlenednek bennünk, és nem kell visszaszólnunk, nem kell visszaütnünk. Azt mondja Luther a Erősvár a mi Istenünk című énekben, hogy az íge a porba dönti, mármint hogy az ember ellenségét. Az eredeti szövegben azt a szót használja, hogy egy wörtlein kann ihn fällen, egy kis szavacska, egy kis igécske a porba dönti a sátánt. Nem is az ige a porba dönti, az ige az a nagy, olyan hatalmas, de Luther azt mondja, nem kell az ige, egy igécske, egy kis igécske elég, és a sátán menekül, mondja. Le tudjuk győzni, testvérek. A másik dolog, amivel alkalmazni tudom ezt a szakaszt magunkra, az az, hogy a Dávid az Úrnak ad dicsőséget a sikerért. És ez egy olyan szép dolog, testvérek, hogy az Isten engem hozott a juhok mellől, egy pásztorgyerek voltam, nem is tudtam rögtön Izrael trónjára, először csak egy rész uralma volt az enyém, aztán utána Isten továbbít és fölemelt egész Izrael fölé, sikeressé tett engem, és most már ott állok a magaslataimon, mint nagy király, Izrael legnagyobb királya, és kinek ad ezért hálát? Az Isten tette ezt. Az Isten tette. Köszönöm. Akartam itt mondani nektek, hogy vannak ilyen focisták, most aktuális némelyeknek, akik szeretik a focit, ugye zajlik az EB, és az EB-n vannak játékosok, akik hívő emberek. Ők maguk így beszélnek magukról, hogy ők hívő emberek. Ilyen például a Romelu Lukaku. Azt ki is tettem a plakátra, majd nézzétek meg, hogy imádkozik a pályán, amikor a Christensen megállt a szíve a dán focistának, az ő barátja, az Internacionáléban játszanak együtt, és azt mondja, barátom. És amikor megtudtam, hogy majdnem meghalt, egész este sírtam és imádkoztam érte. Ő is egy ilyen imádkozó ember, aki ha gólt ér el, akkor elmondja, hogy ő Istennek adja érte a dicsőséget. De van egy másik ilyen fickó is, ez a Dávid Alaba. Ez az osztrákoknál játszott most, mert osztrák nemzetiségű, az osztrák válogatottban volt. Egy fekete ember, néger ember. És most már a Real Madridba fog focizni. Eddig a Bayern Münchenbe játszott, szóval elég neves játékos. És Alaba mindig erről beszél. Ha neki sikerül valami, mindig így mutat fölfelé. Ez egy ilyen klasszikus mozdulata neki, hogy így fölmutat az égre. Megnyerték a Bayernnel a Becket, és akkor ott előtt ez a nagy kupa, és ott van mögötte térdel, így mutat fölfelé, és a pólójára ki van írva, Jézus az én erőm. Jézus az én erőm. Tehát ezek olyan szép dolgok, testvérek, amikor valaki jön, és Istennek ad hálát az eredményért. Dávid is ezt teszi. Nem magát kihúzó, vannak ilyen focisták is, akik én. Ugye, így mutogatják magukat, hogy mekkora nagy sztárok. Van, amikor mi is így vagyunk, hogy én, mit értem el, meg én. De az a jó, amikor valaki kiáll, és akkor, ha még egy focistát mondok, mondjuk egy magyart is, Gera Zoltánt, aki a Puskás Aréna megnyitóján ezt mondta, Jézus Krisztusnak köszönhetem, hogy itt vagyok. Minden neki köszönhetek. Hát, majd Istennek elszámolnak ezekkel a mondatokkal ők is, meg mi is a magunkéival. Nagyon szép dolog ez, tehát Dávid Istennek adja a dicsőséget, adjuk mi is Istennek a dicsőséget, mindenért, testvérek, mindenért, amit sikerül, ami eredményt érünk el. A harmadik dolog, amit mond Dávid, ez is nagyon érdekes, hogy ő teszi harcképessé az igaz embert. Emlékeztek, hogy beszéltünk már arról, hogy a Bibliában, az Ószövetségben és az Újszövetségben is a hit életet, azt nem valamilyen ilyen pacifista életként, ilyen békeharcos életként festi le a Biblia, hanem mintha katonák lennének a hívők, akik harcolnak. És itt Dávid is ezeket a képeket használja, de az Újszövetségben Pál apostol volt ennek egyébként nagy mestere, de itt is az Ószövetségben Dávid is ilyeneket mond, hogy a kezeimet az Isten tanította a harcra. Kezeimet Isten tanította a harcra. Ő tanított meg engem vívni, hogy küzdeni. Azt mondja utána, hogy az Úrtól még nagyobb erőt kaptam a hadakozáshoz, mint más emberek, mert az én erőm elég volt ahhoz, hogy az érc íjakat is, a bronzból készült íjakat eltörjem. Arra nem volt mindenki képes. És azt mondja, én el tudtam törni, olyan erő lakozott bennem. Azt mondja utána, hogy közben az Úr volt az én pajzsom, az én védelmezőm. És nem engedte, hogy az ellenségeim győzzenek fölöttem. Majd rámutat, hogy az Úr jobbja megszilárdított engem, vagyis bátorrá tett, eltökéltétett engem, kitartóvá tett a küzdelemben. Ő tette ezt velem. Azt mondja, még nem csak a kezeimet tanította a harcra, hanem a lábaimat, a bokáimat is megszilárdította, és biztossá tette a lépésemet, úgyhogy nem tántorodtam meg, nem sántikáltam ide-oda, nem rogytam össze. Szilárdá, biztossá tettél engem a dolgomba. És na, ez megint olyan dolog, testvérek, amit nekünk az Úr tud megadni. Nekünk is meg tudja adni. Az Úr tud bennünket is, a mi harcainkban, amiket nekünk kell az életbe megvívni, a bűnnel, a sátánnal, a világgal, olykor emberekkel is, az Úr tud bennünket erre a harcra megerősíteni. Ő tud képessé tenni. Ezek, amikor Dávid ezekről beszélt, testvérek, akkor egyfelől úgy tűnik nekünk, mintha ő teljesen passzív lett volna, és az Úr csinált volna mindent helyette. De nem erről van szó, hanem illetve erről is szó van, de arról is szó van, hogy de nekem is kellett csinálni valamit. Nem az Úr majd ezt, meg azt, meg, hanem nekem is meg kellett csinálni. Az én kezeimet erősítette meg, az én lábaimat szilárdította meg, az én szívemet bátorította meg, és én nekem kellett megharcolni azokat a harcokat. Akik végignéztétek Dávid életét velem együtt, azok tudjátok, hogy a Dávidnak harcolnia kellett egy csomószor, külső-belső ellenségek ellen. És ezeket ő vívta meg, ezeket a csatákat, nem más, nem az Úr helyette. Az Úr tette velem ezt, hogy fölemelt engem, de közben engem képessé tett arra, hogy a csatáimat megvívjam. És ez biztos, testvérek, hogy így van velünk is, hogy olykor tényleg nehéz helyzetbe kerülünk, amikor vívni, harcolni kell, mert védenünk kell mondjuk a hazánkat például. Védeni kell bibliai értékeket ebbe a világban, mint a házasságot, mint a gyermek életét, vagy az emberi életet egyáltalán. Védenünk kell a Bibliát, védenünk kell az evangéliumot, a hitvallásainkat, a lelki testvéreinket. És nem szabad hátrálni, nem szabad feladni, nem szabad árulóvá vedleni, mert megkísértenek bennünket ezek a dolgok, testvérek. Odaállunk az ellenség mellé, vele egy követ fújjunk. Bocsánat. A lecsüggesztett kezeket, mondja Jakab, és az ellankadt térdeket egyenesítsétek ki, lábatokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Hát, ha így van, testvérek, erősítse meg bennünket az Úr ezekben, ami ilyen-olyan harcainkban. De ne legyünk ilyen pacifisták, bocsánat, hogy ezt mondom, de ez a fajta kereszténység, testvérek, hogy mindenkivel, mindenhol békébe akarunk élni, mindegy, hogy istentelen ellenség, hogy abortuszpárti, hogy genderpárti, hogy miért nekünk az a haver, hát ez bocsánat. És aki meg odáll az jó ügy mellé, az meg az ellenség, akire köpködünk, hát ez mi ez? Olykor ilyen politikai síkon is, vagy gazdasági síkon is meg kell az ember, nem csak vallási síkon kell megvívni az embernek a csatáit. Oda kell állni az amellé, vagy azok mellé, akik az Úrral tartanak. Így vagy úgy, de az Úrral tartanak mégis, nem az istenterenek szekerét kell tolni. És ez egy harc, testvérek, ez egy küzdelem. Nagy küzdelem. De egyik bibliórán beszéltünk róla, hogy jelenleg, testvérek, a keresztény értékekért a magyar miniszterelnök és kormány vívja a legnagyobb csatát Európába. Lehet rá sok mindent mondani. De azt, testvérek, hogy kihoztak egy ilyen törvényt, ami egy gyermekvédelmi törvény. Bocsánat, hogy ennyire aktuális vagyok, de ez nagyon fontos. Megjön másnap az újság nekem Németországból, és egy anyuka beszámolója, utána egy publicista ír egy cikket, egy keresztény újság. Bemegy az anyuka Németországba, az óvodába, keresztény óvodába, egyházi óvodába. Benyit egy szobába, kisfiáért ment, benyit egy szobába, ahol nem lett volna neki szabad benyitnia, nem tudta. Benyit, és ott van egy ágy, és benne két kisfiú. Bocsánat, ölelgetik egymást mesztelenül. Az anyuka ledermed, megy az óvónőkhöz, hogy bocsánat, mit láttam? Tudnak erről? Hát persze, hogy tudunk, mondják. Hát ez a szexuálpedagógiai nevelés, ami itt ebbe az egyházi óvodába, és minden egyházi óvodába is van, meg minden világi óvodába is ez van. Hát ez ad erre lehetőséget a gyerekeknek, hogy megismerjék egymást. Értitek? És akkor utána jön egy, hát az édesanyja lett utána még a rossz, mert ő még ráadásul kicsit közhírét tette ezt a dolgot, hogy mi van itt. Szülők is mellé álltak az óvodában. Na itt kezdődik a harc. Egy egyházi intézménybe, testvérek. Ez kiderül, hogy a Németországban a gyermeknevelést az óvodákban olyan szexuálpedagógusok írták, akik pedofilok. Értitek? Pedofil. Megvan a nevük ezeknek a pszichiátereknek, meg pszichológusoknak, akik megírták azt a programot, ami alapján az iskolákban, illetve az óvodákban a kisgyerekeket így nevelik, ahogy. Hát az ember esze áll meg. Hát persze, hogy föl vannak háborodva Nyugat-Európából, ez a divat, hogy itt mi meg a gyerekek védelmébe hoztunk egy törvényt. De ez a törvény, ez biblikus. Hát kié a gyermek? Lacikát kinevelje? Hanem az édesanyja, édesapja, majd az óvodába dugják ágyba valakivel? szexuálpedagógiai felvilágosítás címén. Aztán magyarázzák el neki, hogy kiválaszthatja, hogy ő most fiú vagy lány, vagy a 72 genderből melyiket választja magának. Vagy esetleg átműteti magát, mert ő nem is annak érzi magát, mint ami. Hát bocsánat. Hát ez egy harc, testvérek, amiben oda kell állni. És a jó oldalon kell kiállni. Nos, adjon nekünk az Úr ehhez erőt, keresztjénként. Mert nekünk kéne ezt a harcot igazából vívni. Láttátok biztos a Gladiátor című filmet. Ez egy nagyon híres film, ugye, és akkor abban van ez, hogy elkapják a hős, vagy az ilyen hős jelölteket, és akkor gladiátorokká teszik őket. És ott nincs pardon, hogy te most nem akarsz vívni, vagy akarsz vívni. Nem. Téged kiképeznek, és utána harcolnod kell az életedért. Nem opció a csata. A keresztjének számára se, testvérek. Ez, hogy választjuk majd, vagy nem választjuk. Muszáj harcolnunk. És ezeken a frontokon, hogy ki kell állnunk a Biblia mellett, ki kell állnunk az evangélium mellett, ki kell állni Jézus mellett, ki kell állnunk a Jézustól tanult erkölcsi értékek mellett, az emberi életvédelme mellett, a családvédelme mellett, ezek mind hozza magával ezeket a dolgokat. Csata. Nem opció, kötelező. Isten tegyen bennünket, testvérek, erőssé, határozottá, jobbjával, és védjen meg bennünket ebbe a helyzetbe. Az utolsó dolog, amire már csak így utalni akarok itt a végén, hogy Isten diadalt ad az igaznak. Dávid arról beszél, hogy végül abból a nagyon szorult helyzetből, emlékeztek még, akik itt voltatok, hogy egy nagyon szorult helyzetbe került, életveszélyes helyzetbe az ellenségei, a belső ellenségei miatt. Ebből a helyzetből csak az Istenhez tudott már kiáltani, és az Isten kimentette, megváltott őt ebből a helyzetből, és egy végső győzelemre segítette el. Újra ott állt a maga hatalmának a tetőfokán Dávid. Mi volt a titka? Az, hogy az Istenhez kiáltott, és ő mellé állt. Az ellenségei is kiáltottak Istenhez, azt mondja egy Dávid, hogy a gyűlölőim is hívtak téged, de néma maradtál, és nem segítetted meg őket, így elvesztek. Mert mindenki elvész, akit az Isten nem segít meg. Akit meg ő segít, az végső győzelmet aratt. Ezért mondhatja el Dávid, hogy szétmorzsoltam őket, mint a földporát, taposok rajtuk, megsemmisítem őket, teljes a győzelem, teljes a győzelem. És itt, amikor ezeket a szavakat olvassuk, testvérek, akkor már nem is csak Dávid szavait olvassuk, hanem Dávid fiának a szavait, Jézus szavait. Hiszen emlékezzetek, hogy ő is mekkora csatát vívott meg a megváltásunkért. És amikor odaért a keresztre, a csúcspontra, azt mondja, elvégeztetett, vagyis győztem. Megtörtént a megváltás, és letette a lelkét az atya kezébe, és meghalt. Győzött a Júda törzséből való oroszlán, amikor meghalt, megváltott bennünket. Ővé a végső győzelem is egyszer most elment, de majd visszajön, és akkor megjelenik a maga teljes dicsőségébe. És ítéletet tart az emberiség fölött, és új eget és új földet teremt, testvérek. Hát akkor mindenki tudni fogja, hogy Jézus a győztes. A végső győzelem az övé. És annyira jó ez, és annyira vigasztaló, hogy itt vagyunk mi, ma élő hívő emberek, ha mi Jézus mellett állunk, nem csak naponta győzhetünk az ilyen kisebb-nagyobb csatáinkba, hanem a végén is győzni fogunk. Ott leszünk majd az Úr Jézussal az új égen és az új földön. És magasztalni fogjuk őt, és dicsérni fogjuk őt. A Jelenések könyve így győztes seregként írja le nekünk az Isten népét, amelyik ott lesz az Isten új világában. Hát a lényeg, hogy tőle van minden győzelem, és a végső győzelem már a miénk. Ezt ő már bebiztosította nekünk, ez már elveszíthetetlen. És jó ezt tudni, hogy mi, testvérek, mi nem a vesztesek vagyunk. Azok nem mi vagyunk. Ha mi igazán Jézusé vagyunk, a vesztesek az istentelen emberek, akik magukat istenítik. Maguk törvényei szerint azok a vesztesek. Már itt is hiába nyerik meg a lottót, meg hiába nyerik meg a nem tudom milyen autót, meg milyen házat, meg nem tudom, mindegy. Vesztesek. A győztesek azok, akik Jézuséi. Ő biztosítja a mi végső diadalunkat. Nos, hogy tapasztalta meg Dávid az Istent, ezt a hatalmas Istent? Ő irányítja az életemet, gyors győzelmeket ad nekem, harcképessé tett engem, és a küzdelmeimet így meg tudtam vívni, és ő adta nekem a végső diadalt is. Segítsen bennünket az Úr, hogy ezeket mi is átéljük, megtapasztaljuk életünkben. Amen. Testvérek, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te igéd az, amire odafigyelhettünk egy kicsit. Kérünk téged arra, hogy vésd ezeket a tanításokat a szíveinkbe, és add, hogy megtapasztalhassuk a te segítségedet hétköznapjainkba, és a mi harcainkat is ilyen győzelmesen vívhassuk meg, ahogy Dávid is. Látod, hogy nehéz dolgunk van, úgy tűnik, hogy egyre nehezebb dolga van a te népednek ebbe a világba, hiszen a sátán, mintha szedegetné össze a végső csatára az erőit, és nekünk nem az a feladatunk, hogy mindezt tétlenül szemléljük, és hagyjuk, hogy csak úgy történjenek a dolgok, hanem a mi dolgunk az, ami Dávidé is volt, hogy felvegyük a kesztyűt. Tanítsd kezünket a harcra, szilárdítsd meg lépteinket, bokáinkat, tégy határozott erős emberekké, és vezérelj minket győzelemről győzelemre. Segíts kiállnunk és vállalnunk az igét, vállalnunk téged minden nehézség között. Köszönjük, hogy a te kezedben van a sorsunk, hétköznapjaink is, ünnepnapjaink is, az örök sorsunk is. Áldunk azért a biztonságért, amit hatalmad és szereteted ad nekünk. Azért a lelki egyensúlyért, amit így biztosítasz a benned bízó embereknek. Kérünk téged, légy velünk a jövő héten is. Áld meg a idejövő pihenőket, és áld meg az innen szabadságra menő testvéreket. Imádkozunk azokért a családokért, akik az elmúlt héten kellett, hogy sír mellett megálljanak, és búcsúztak szerettüktől, két tragikus körülmények között vesztettek el. Kérünk, hogy vigasztalásoddal vedd körül mindkét családot. Kérünk téged arra, hogy áld meg ezt a kisfiút, akit megkereszteltünk, add, hogy a tied legyen, és add, hogy egészen benned bízó ember emberré növekedhessen. Segítsd őt, és áld meg őt, áld meg édesanyját, édesapját, az egész családot. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk a betegeinket, a szenvedőket. Kérünk téged, akik otthon vannak, akik már kórházakba szenvednek, erősítsd meg, áld meg őket gyógyulással, a közelségeddel. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi esedezéseinket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetéseket hallgassuk meg. Örömmel hirdetem, hogy esküvőnk lesz. Harmad ízben hirdetem. Szakos István jegyzette eljövendő házastársáról Vida Vivient. Esküvőjük július 10-én, jövő szombaton délután 15:30-kor lesz itt a templomban. Isten áldja meg terveiket, közös életüket. Hirdetem, hogy ugyanazon a napon, este 18 órakor orgonaavatónk is lesz. A testvérek vagy megkapták már, vagy majd kifele menet megkapják a meghívót erre az ünnepélyes alkalomra. Tehát jövő szombaton, este 18 órakor nagyon szép koncert ígérkezik. Jöjjetek, hívjunk másokat is. Együtt dicsérjük az Urat azért, hogy ezt is sikerült itt megoldanunk, ezt a kérdést. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy halottunk volt. Szerdán délután 15 órakor az újszegedi református temetőben búcsúztunk Muráti Ákostól. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradt családtagjainak, testvéreinek, az egész rokonságnak. Kedves testvéreim, hirdetem még, hogy a jövő héten egy gyülekezeti alkalmunk lesz, a keddi biblióra. Erre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük el, a 462. éneket, utána majd a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. 462. énekeljük el mindhárom versével, csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. 462, mindhárom versét énekeljük, és utána nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk Isten tiszteletünket. Himnuszunkat énekeljük el. Békesség.